Hírádió. A mentőállomás.
Jó estét kívánok! Önök a Mi Világunkat hallják, amelyben Hőnyi Péterrel, az Országos Mentőszolgálat Mentés Irányítási és Szuperügyeleti Osztályának vezetőjével, amúgy pedig az Orvos Szakmai Osztály megbízott vezetőjével beszélgetünk. Adásom munkatársa Zentai László, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Vannak dolgok, amiket nem lehet elfelejteni.
Így van.
Az ön életében is van olyan dolog, amit nem lehet elfelejteni.
Mondanám több is. Nyilván egy konkrét
eseményre. Igen, a balesetre gondolok.
Eseményre, ez az igen. Ugye mi 2008. július 31-én mentőhelikopter balesetet szenvedtünk, és annak a balesetnek a mentőegység szempontjából az egyetlen, a teljes fedélzeten tartózkodó személyek számából harmad magammal vagyunk túlélők. Tehát ott mind a mentőápoló barátomat, mind pedig a légimentők akkori főpilótáját, az akkori parancsnokkapitányt elvesztettük a balesetben. Úgyhogy igen, egy megrázó súlyos balesetem vagyok túl, ahol magam is túlélőként és sérültként kellett, hogy segítsek annak idején, igen.
Változtatott ez valamit az addigi szemléletén, ez a baleset? Hogy azt mondtam, hogy infarktusban az ember elgondolkozik, hogy lelassul, stb. Önnek volt egy olyan, hát sárgalap volt ez, gondolom, jócskán az ön életében.
Annyit mondhatok, hogy azóta megnősültem, és a harmadik gyermekünket várjuk. És ha mást...
És repül.
És repülök természetesen. Én 3 hónap után visszaültem a helikopter, és azóta is folyamatosan repülök, igen.
Emlékszem rá, hogy beszélgettünk a baleset után. Hát, ahogy itt a veronai balesetnél is voltak azért megdöbbentő emberi, hősies emberi megnyilvánulások, ott is azért kitett magáért, hiszen ön volt az, aki tartotta a lelket. Ugye azt hiszem az ápolóban.
Az ápolóban szegényben nem, mert ő
gyakorlatilag
a főpilótában, igen, az ápoló kezeim között hunyt el néhány perccel a baleset után, úgyhogy ott sajnos nem volt igazából sem orvos szakmai, sem emocionális lehetőségem, hogy bárhogy is segítsek rajta. A pilótával váltottunk néhány szót, még akkor még tudatánál volt, tehát ott próbáltuk menedzselni a helyszínt, és természetesen a fedélzeten tartózkodó és a roncsok közül általam kiszedett gyermek és édesanyjában is azért valamilyen szinten próbáltam tartani a lelket. Nyilvánvalóan azért a felfokozott ideg állapot, hogy ilyen csúnya szóval laikusan fogalmazzak, azért nyilván nem összevethető avval, hogyha most így az ember ül egy stúdióban és feleleveníti az élményeket, és megpróbálja azt mondani, hogy igen, én tartottam mindenkiben a lelket, és minden, és nagyon jó gyerek voltam.
Hát azt hiszem, hogy ösztönösen, amit lehet tenni.
Azt gondolom, hogy igen.
És olyan mértékben, amilyen mértékben lehet, hogy hát ott az édesanyának, nem tudom,
édesanyának is volt sérülése, ott van neki is csontsérülései voltak, hál' Istennek a gyermek viszonylag könnyen, csak lágyrész sérülésekkel úszta meg. De a lényeg az, hogy én a mai napig több ezerszer, de mindenféle túlzás nélkül több ezerszer átgondolva és több százszor elmesélve a történteket, nyugodt lelkismerettel hajtom államra a fejemet esténként, és egyenes gerincet tudok tükörben nézni reggel. Azt gondolom, hogy többet nem tudtam volna kihozni ebből a helyzetből, és nagy tisztelettel emlékezem minden egyes alkalommal, amikor fölmerülnek a kollégáimra, akiket ott elvesztettünk.
Divatos kifejezés, poszttraumás stressz, vagy érzelmi állapot. Azt hiszem, hogy ez jócskán érvényes volt az ön történetére. És ez azért jutott most eszembe, mert az, hogy többször végiggondolta, a többszöri végiggondolás az most megerősít dolgokat, vagy segít feldolgozni? Hogy látja?
Is, mind a kettő. Tehát
rögzít valamit, ugyanakkor old is.
Azt gondolom, hogy nyilván az ember ezt minél többször mondja el, minél inkább kibeszéli magából, abban könnyebbé válik ő is. És természetesen vannak olyan érzések, amiket nem lehet elmesélni. Tehát hiába mondja el valaki, hiába nagyon nagy fogadókészség van a másik oldalról, ha ezt nem éli át, nincs ott, azt nem fogja átélni, nem fogja elmondani. Pláne, hogyha egy laikusnak mesélünk mentővel kapcsolatos történeteket, ők egészen másképpen látják a napi munkánkat is, mint mi. Most nyilván, hogyha az ember ezt saját maga éli át, és próbálja elmesélni laikusnak úgy, hogy még ő maga mentő dolgozó is, ez pláne sok esetben értetlenséget és nem kellő...
Hát ezért az, hogy csak szűk körbe beszélik meg a mentők általában.
A napi munkákat általában szűk körben, igen.
Ugye, ott nem viszi haza, hanem visszamenek a mentőállomásra, fölteszik 28-adjára melegedni a levest, mert már 28-on levettük, mert ki kellett menni, és akkor ott a leves mellett átbeszélik.
Igen, körülbelül ez így van. Nekem van a szerencsém, hogy otthon meg tudom beszélni a dolgokat, mert feleségem is szakmabéli, tehát őt érdekli is az, hogy mi történt velem napközben. Nyilvánvalóan ezt akkor szoktuk megtenni, amikor a gyermekek már nincsenek körünkben, mert ők egy-egy fél mondatot elkapnak, és arra azért
másképpen
reagálnak rá. Nyilván ezen is az ő fülüknek való egyelőre, aztán, hogyha ők is ebben a szakmába kerülnek, nekem nincs kifogásom.
Jó lenne?
Én nem bánnám.
Nem gondolt arra, hogy abba kéne hagyni? A baleset után?
Nem, egy percig sem. Megfordult a fejemben, de reálisan nem fordult. Reálisan nem gondoltam rá, hogy abba kéne hagyni.
Az, hogy megfordult a fejébe.
Hát nyilván ez mindenki.
Keresek itt a fenelje meg.
Sok minden fordult meg a fejembe ilyenkor. Ja, az is megfordult a fejembe, hogy abba hagyjam. Nyilván, ami legtöbbször fordult meg a fejembe, hogy miért én éltem túl hármunk közül. És hogy,
hát mert így akarta.
Igen, de hogy ebben mi a cél. És onnantól kezdve, hogy ezt átgondoltam, eszembe sem jutott, hogy feladjam. És nem is volt két kérdés, hogy abban a pillanatban, hogy zöld lámpát kaptam, hogy ismét helikopterre ülesek, akkor én felültem arra a gépre.
A zöld lámpa az mitől gyulladt ki?
Attól, hogy a feletteseim engedélyezték, illetőleg pszichológiai vizsgálaton kellett részt vennem, és egy pszichológiai felmérés alapján a pszichológus is engedélyezte azt, hogy valóban alkalmas vagyok a repülésre ismételten. Függetlenül természetesen a munkaegészségügyi felülvizsgálattól.
Fél?
Nem. Vannak olyan szituációk a levegőben, ezt hazugság volna tagadni, amikor elevenedik bennem néhány momentuma az eseménynek. Ez főleg erős szélben, viharos szélben, amikor repülünk, akkor a helikopternek teljesen normálisan olyan hangja van, mint amikor a baleset volt. Csak ugye, amikor mi balesetet szenvedtünk, akkor egy verőfényes napsütés volt, és semmilyen szélforgalat nem volt. Ott hajtóműleállás volt, igen. És akkor néha előfordul, hogy amikor ugyanolyan hangot hallok, akkor beugrik néhány másodpercre, vagy talán még annyira se néhány tized másodpercre az élmény, vagy az emlék, de igyekszem ezt elhesegetni.
Van különbség a föld és a légi mentészet között? Protokollokban biztos nem, nincs.
Protokollokban egyre kevesebb, van a protokollokban is, de egyre kevesebb. Most ezen dolgozunk az orvos szakmai osztályon is, hogy a légi mentészet...
Egyébként szintén vezetője.
Igen. Megbízottan szeptember óta vezetem a mentőszolgált orvos szakmai osztályát is, és az egyik legfontosabb célom az volt, hogy gyakorlatilag a prehospitális, tehát a kórházat megelőző betegellátási körben egységes algoritmusok, egységes protokollok szerint dolgozzunk. Tehát a légimentőknek a protokolljait, amennyiben azt lehet...
Előrébb vannak, mint a földiek?
Valamivel, de ennek az oka az, hogy egy kis csoport, egy könnyen oktatható, feltüzelt csapat.
A légimentők?
A légimentők.
Hát a földiek is.
Igen, csak ők sokan vannak.
Aha.
A légimentők kevesen vannak, tehát ők vagyunk körülbelül 120-130-an a teljes légimentőszedben. Vagy talán az egészségügyi ellátók még annyian sem. Tehát őket sokkal könnyebb képezni, sokkal könnyebb újdonságokat bevezetni, és azokat elsajátítatni, a számon kérni. Míg egy nagyon sok ezer főt működtető mentőszolgálathoz érdemes azokat a dolgokat átvinni, amelyek a légimentészetben bebizonyították, hogy valóban működőképesek, valóban elsajátíthatók, és valóban van belőle egészségnyereség.
Nem akarom hallgatókat untatni, azért volt vita a közelmúltban. Átvittek egy olyan speciális eljárást, ami a légimentőknél jó volt, de hát azért adott vitára okot szép számmal. Egy ilyen légútbiztosítási
kérdés. Nyilván miről van szó, tehát nyilván az RSI eljárásról van szó. Tehát
hallgatóknak mondtam, hogy ne legyünk teljesen sejtelmesek. Repülőgépen vagy helikopterben biztos, hogy egy teljesen más szituációban dolgozva érnek el oda, ahol egyébként ebben az eljárásban a földieknek is meg kellett felelni a protokollnak.
De azt gondolom, hogyha valamit egységesítünk, most teljesen független az, hogy én most RSI-nek hívják ezt az eljárásrendet, hogy én most RSI párti vagyok, vagy RSI ellenes vagyok, Ha valamit egységesítünk, akkor azt nyilvánvalóan azért tesszük, mert a nemzetközi statisztikák is, illetőleg a hazai statisztikák is azt mutatják, hogy ha beteget ennek az eljárásrendnek megfelelően látjuk el, akkor ebből várható a legjobb egészségnyereség. Természetesen vannak olyan esetek, amikor az ember elgondolkodik azon, hogy ez valóban így van. De azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag egy ilyen eljárásrendnek minden egyes sora vérrel íródott.
Hőnyi Péterrel, az Országos Mentőszolgálat mentés irányítási és szuperügyeleti osztály vezetőjével és az orvos szakmai osztály megbízott vezetőjével beszélgettünk. Adási munkatársa Zentai László volt, Marosi Antalt hallották.
Hírrádió. Társ a bajban.